Emeljétek föl fejeteket, ti kapuk, emelkedjetek föl, ti ősi ajtók, hogy bemehessen a dicső király. Ki az a dicső király? Az erős és hatalmas úr, az úr, aki hatalmas a harcban. Emeljétek föl fejeteket, ti kapuk, emeljétek föl, ti ősi ajtók, hogy bemehessen a dicső király. Ki az a dicső király? A seregek ura, ő a dicső király. Kegyelem nektek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Isten tiszteletünk elején énekeljük a 304. dicséret első 4 versét. A 304. dicséret így kezdődik: kapuk, emelkedjetek, kiáltó szó hallik. Istenünk írott igéjét olvasom, úgy, amint az megírva található és szólni kíván hozzánk Ézsaiás próféta könyvének 40. fejezetében az első 11 verset olvasom. Vigasztaljátok népemet, mondja Istenetek. Beszéljetek szívhez szólóan Jeruzsálemmel, és hirdessétek neki, hogy letelt rabsága, megbűnhődött bűnéért, hiszen kétszeresen sújtotta az Úr keze minden vétkéért. Egy hang kiállt, építsetek utat a pusztában az Úrnak, készítsetek egyenes utat Istenünknek a kietlen tájon át. Emelkedjék föl minden völgy, süllyedjen le minden hegy és halom, legyen az egyenetlen egyenessé és a dombvidék síksággá. Mert megjelenik az Úr dicsősége, látni fogja minden ember egyaránt. Az Úr maga mondja ezt. Egy hang szól, kiálts. Én megkérdeztem, mit kiáltsak? Minden test csak fű, és mint szépsége, mint a mezei virágé. Elszárad a fű, elhervad a virág, ha ráfúj az Úr szele. Bizony, csak fű a nép. Elszárad a fű, elhervad a virág, de Istenünk igéje örökre megmarad. Magas hegyre menj föl, ki örömhírt viszel a Sionnak. Harsány hangon kiálts, ki örömhírt viszel Jeruzsálemnek. Kiálts, ne félj! Mondd Júda városainak, itt van Istenetek. Az én Uram, az Úr jön hatalommal. Karja uralkodik. Vele jön szerzeménye, előtte jön, amiért fáradozott. Mint pásztor úgy legelteti nyáját, karjára gyűjti a bárányokat, ölébe veszi őket, az anyajuhokat szelíden terelgeti. Az Úr tegye áldottá, hogy az ő igéjének ne csak hallgatói legyünk, hanem annak befogadói és megtartói is. Most pedig gyertek, imádkozzunk! Örökké való atyánk, dicsőség neked, hiszen ebben az évben is, abban a kegyelemben részesülünk, hogy te nem pusztán elkészítetted nekünk karácsony ajándékát, hanem az oda vezető úton is kísérsz minket, velünk vagy. Köszönjük, hogy a te szereteted tárul ilyenkor szemünk elé, mellyel mindennél jobban szeretted és szereted teremtett világodat, és azon belül különösen minket, embereket. Csodálkozunk sokszor ezen az örömhíren, hiszen jól ismerjük magunkat, és tudjuk nagyon jól, hogy kik vagyunk, mennyire sok minden van bennünk, ami ellenkezik a te örömöddel, karácsony örömével és az odafelé vezető úttal. És különösen csodálkozunk, hiszen te még jobban belénk látsz, és arról is tudomásod van, amiről még nekünk sincsen. És ennek ellenére is úgy állhatunk most itt előtted, mint akik eléd hozhatjuk őszintén a bajainkat, hibáinkat, hogy te ezek helyébe szeretetedet ajándékozhasd, és megbocsássad azt, amikor nem a te akaratod szerint élünk. Így kérünk ezzel a bizonyossággal, hogy légy most közöttünk szent lelked által, hogy elfogadhassuk azt, amivel közeledsz hozzánk. Amen. Helyünket elfoglalva énekeljük a 309. dicséret 3. és 4. verseit. A 309. dicséret így kezdődik. Világosítsd meg elménket, szenteld meg a mi szívünket. Thank you. az az ige, amely alapján az Úr szent lelkének segítségül hívásával üzenetét hirdetni kívánom a testvéreknek, megvan írva az előbb olvasmányként elhangzott bibliai részben, és ezen felül, illetve emellett még János első levelének második fejezetében, azon belül a 28. versben eképpen. És most, gyermekeim, maradjatok meg ő benne, hogy amikor megjelenik, bizalmunk legyen iránta, és meg ne szégyenüljünk előtte az ő eljövetelekor. Amen. Kedves ünneplő gyülekezet, testvéreim az Úr Jézus Krisztusban! Az olvasmányként elhangzott rész Ézsaiás próféta könyvéből és a most felolvasott ige János első leveléből egyaránt az Úr eljöveteléről és az ő fogadásáról szól. És együtt láttatják velünk azt a feszültségekkel teli állapotot, amit mi magunk is átélünk ilyenkor adventben, az egyházi év elején, hogy az emberi életünk egyrészt a múlandósághoz, a fogyatkozásokhoz és a hiányosságokhoz kötött, de ugyanakkor pedig az örökké valóság és a beteljesülés felé tart. Hiába van ez a két igerész között körülbelül 600 esztendő távolság időben, és hiába van térben is több ezer kilométer az elhangzás és a leírás helyszínétől, és hiába szól Ézsaiás és János teljesen más és más élethelyzetből az emberekhez, ez a két ige, illetve ezeknek az együtt látása egyaránt jelenti számunkra, hogy az Úr eljövetelének várása, ez az átmeneti idő, ami a fogságból a szabadulásig tart, mindig és minden helyzetben ugyanaz. Az Ószövetség népének adventje és a pünkösd utáni keresztény gyülekezet adventi készülése egyaránt magában hordozza az újrakezdés lehetőségét, hiszen érkezik a király, a dicsőséges nagy király, akinek a fogadására mi magunknak is készülnünk kell. Ézsaiás próféta felolvasott szavai a fogság utolsó éveiben szóltak a néphez. Eddigre már nagyon sok katasztrófa megtörtént velük. A babiloni birodalom elfoglalta az országot, úgy, hogy körbevették a szent várost, Jeruzsálemet, és ostrom alá fogták. Az utolsó király, Cidkijá, menekülni próbált, de menekülése során utolérték, elkapták, megvakították, és a királyt, őt magát is fogságba vitték. A salamoni templomot és a jeruzsálemi palotákat lerombolták, és a népet elvitték, és 70 évig nem térhetett vissza ebből a fogságból. Nem csak politikai kudarc volt ez a nép számára, hanem vallási kudarc is. Oda van a templom, elveszett az ígéret földje, ráadásul a fogságban élők azt láthatták, hogy egyre többen próbálnak beolvadni a babiloni társadalomba, nem maradnak meg az Úr vallása mellett, sokaknak megingott a bizalma Istenben. János egy egészen másfajta katasztrófában fogalmazta meg a sorokat. Ő nem egy ilyen nemzetet, ilyen sok embert érintő problémában írt, hanem egy olyan helyzetben, amikor egy kisebb közösség, egy keresztény gyülekezet került veszélyhelyzetbe. Ugyanis János gyülekezetében megjelentek tévtanítók, akik azt hirdették, hogy Jézus Krisztus nem is valódi emberi testben jött el a mi emberi világunkba, hanem valami látszat testben, és így az egész történetet és az egész megváltásnak a tényét próbálták semmisnek venni. Hamar elhatárolódott ez a két csoport. Lettek az ők, és lettek a mi csoport, és ebben a helyzetben fogalmazta meg János, hogy ők, akik a tévtanításokat vallják, ők maguk az Antikrisztus. És ezzel is jelezte a hallgatóságának, a gyülekezetének, hogy bizony katasztrófák eljöhetnek a mi életünkben is, mert mindig lehetnek olyan helyzetek, amikor a Krisztus tagadás veszélyének vagyunk kitéve. Látjuk most már azt, hogy az adventi bátorító, újrakezdést ígérő isteni szó nem egy olyan nagyon idilli, egy olyan általunk is elképzelt, olyan bizsergető, adventi, valóban Istent váró környezetben hangzott el, vagy hangoztak el, hanem egy nagyon is keserves, kudarcos, nyomorult élethelyzetben szólt Ézsaiás, és ilyen élethelyzetben szólt János is. És látjuk, hogy amikor a saját adventi készülésünkre gondolunk, és mi magunk is Jézus Krisztus születésének az ünneplését várjuk, és az újrakezdés isteni távlatmutatásának az igéit vizsgáljuk, és próbáljuk a saját életünkre alkalmazni azokat, akkor vajon nem ugyan ez a reménytelen helyzet játszódik le bennünk újra és újra? Hogy mennyire nehéz újat kezdeni, mennyire nehéz nyitottnak lenni arra, hogy az Isten valami újat kíván elérni az életünkben. Lehet, hogy nem tapasztaltunk meg még ilyen nagy nemzeti távlatokba mérhető bukást, kudarcot, katasztrófát. Az is lehet, hogy a gyülekezetünkben sem éltünk át olyat, amiről János tanúságot tesz, és ami ellen felszólal. De az életünkben olyan sokszor kerülünk akadályokba, buktatókba, ellentmondásokba. És mindannyian tapasztaltuk már azt, hogy ilyen vagy olyan értelemben, de elértünk valamiféle véghez, ahonnan már nehéz új életkilátásokat keresni és találni. Pontosan ebben a lelki helyzetben szól az ige: építsetek utat a pusztában az Úrnak, készítsetek egyenes utat Istenünknek a kietlen tájon át. Sok évvel ezelőtt Magyarországra látogatott a világ egyik vezető politikusa. És történt az, hogy nem csak a fővárost látogatta meg, hanem vidékre is el kellett utaznia valami hivatalos ügyben, egy olyan vidéki helyre, ahol nem volt normális út építve, csak valami földes, poros, rossz minőségű út. De hát nem lehetett szégyent vallani, ezért rekordidő alatt elkészült az út arra fele, amerre ő járt. És nem sokkal később elmentek oda, ahol ez az út épült, és megkérdezték a helyieket, hogy mi a véleményük erről, akik mutatták, hogy most már nagyon jól meg lehet azt nézni, vagy látni, megmutatni, hogy merre is haladt ez a politikus. Mert ameddig ment, addig volt út, és ahonnan már nem volt dolga arra felé, ott ugyanaz a poros és rossz állapotú út maradt, mint ami azelőtt volt. Az Ószövetség korában még ennél is ritkábban épültek utak. Sőt, ha lehet azt mondani, az Ószövetség korában nem épültek utak. Egyetlen egy kivétellel, csak egyetlen esetben, hogyha egy személy, maga a király akart arra felé menni. Ézsaiás hirdeti ezzel az útépítés képével, hogy letelt a rabság a nép számára, hogy a babiloni uralkodó után most egy új uralkodó jelentette be igényét erre a népre, egy új király jön, és ez a király maga az Úristen, akinek a megjelenését nem csak az ószövetségi próféták várták, és prófétálták, jövendölték meg, hanem az ő megérkezését várjuk mi is, ebben a szüntelen várakozásban, feszültségben élünk, hiszen várjuk Jézus Krisztus második eljövetelét is, nem csak ilyenkor, adventkor, hanem az életünk minden napján. Erről írja János, hogy amikor megjelenik, bizalmunk legyen iránta, és meg ne szégyenüljünk ő előtte az ő eljövetelekor. Az itt szereplő ige ez a megjelenik ige tulajdonképpen az advent szavunk, az eljövetel szavunk. És hasonlóképpen az útépítés ószövetségi képéhez ez is nagyon árnyalt és ilyen többlet jelentést hordoz magában. Ugyanis ez a megjelenik vagy eljön szó az új szövetségben elsősorban nem vallásos értelmet kap, hanem van ennek egy ilyen teljesen hétköznapi világi jelentése is. Az új szövetségi nyelven ugyanis, ha egy király, egy politikus, egy híres személy eljövetelét várták, akkor használták ezt a szót. Ezeknek a látogatásoknak az alkalmával mindig nagyon komoly előkészületeket kellett hozni a népnek. Vannak róla írásos emlékeink, hogy amikor egy király megérkezett valahova, akkor még külön plusz adó terheket róttak ki a népre, hogy ennek a királynak ajándékot adhassanak. A lényeg az volt, hogy amíg ő megérkezett, minden legyen kész. Sőt, hogyha maga a császár jött el valahova, meglátogatott egy vidéket, akkor ott azon a helyen egy egészen új időszámítás kezdődött el. És arra is volt példa, hogy egy új pénzérmét verettek az uralkodó látogatásának tiszteletére, ezzel is szimbolikusan kifejezték azt, hogy minden, ami addig volt, teljesen átértékelődött és új értelmet nyert. Jézus Krisztus eljövetelében ezek az árnyalatok, ezek a jelentésbeli kis különbségek egyszerre vannak jelen mindahányan. Ugyanis fontos részünkről ez a fajta előkészület, hogy az ő érkezéséig minden rendben legyen, és mindennel készen álljunk. János itt egy érdekes kifejezést használ erre a készülődésre, amit úgy fordítottak le, hogy bizalmunk legyen iránta. Így adja vissza az új szövetség fordításunk ezt a szót, de ez is egy sokkal részletesebb jelentést kap az eredeti szöveg értelmében. Mert ezt a szót használták abban az időben arra a fajta szólásszabadságra, vagy szabad szólásra, amikor egy ember egy városban kiállhatott a főtérre, és elmondhatta minden következmény nélkül, hogy mi az, ami neki nem tetszik a város életében, és akár a város vezetői felé is megfogalmazhatta a negatív észrevételeit. És később semmiféleképpen nem érte emiatt hátrányos megkülönböztetés, mert a polgár joga volt, hogy megteheti ezt. Nem egy vakmerő cselekedet volt ez, de érezhető, hogy egyfajta egyenesség, egyfajta bátorság mindenképpen kellett hozzá. Nagyon jól érezte János, amikor erről a készülésről írt, hogy a mi készülésünk is mennyire így van ez az Istennel, hogy amikor a kapcsolatunkat akarjuk rendezni vele, akkor és készülni az Úr az ő eljövetelére, akkor valahogy így ilyen őszintén, nem szégyenkezve, nem takargatva a hibáinkat, a dolgainkat kell elé állnunk. Nem leplezni magunkat Isten előtt, ahogyan Ádám tette azt a paradicsomban a bűnbeesés után, hanem őszinte, töredelmes bűnbánatot tartani, és tudjuk azt, hogy ha nem is polgárjogunk van erre, de mindenképpen az ő kegyelmének biztos jele számunkra, hogy ezt a fajta őszinteséget sohasem megtorlás és retorzió követi, hanem mindig megbocsátó örömhír a válasz. A király érkezésének második ismertető jele, hogy az ő megjelenésével minden átértékelődik. Így volt ez az első karácsonykor is. Keresztelő János nem véletlenül alkalmazta ezeket az ézsaiási igéket egy az egyben Jézus Krisztus eljövetelére és születésére, hiszen benne ismerte fel a szabadító királyt. És így lesz ez a visszajövetelekor is, amikor az Antikrisztus, a nagy hamisító lelepleződik János szerint. Ugyanis egy olyan világban élünk, ami talán a hamisítás világa, olyan könnyű mindent meghamisítani, és itt ne csak arra gondoljunk, hogy ruhákat, különböző értéktárgyakat, használati tárgyakat, fogalmakat, eszméket hamisítunk meg, sokszor szavaknak tulajdonítunk olyan jelentést, amit azok eredetileg nem is tartalmaznak, de sokszor a hitet, a vallást is ilyen hamisítások érik. János korában itt az volt a nagy hamisítás, hogy azt mondták egyesek, hogy Jézus Krisztusnak nem is volt igazi emberi teste. Ma már nyilván nem ilyen hamisításokról beszélünk, de elég csak arra gondolni, hogy a közelmúltban tűntek fel olyan dokumentumfilmek, ami nagyon sok embernek a gondolkodását befolyásolták, olyan témákról, hogy Jézusnak felesége volt, gyerekei voltak, és sorolhatnánk tovább ezeket a hamisításokat. Krisztus visszajövetelében ezek az értékek a helyükre kerülnek, és ezeknek az értékeknek a helyre kerülését várjuk mi magunk is, amikor világos lesz János megfogalmazása szerint, hogy ki a hazug, ha nem az, aki tagadja, hogy Jézus a Krisztus. A király érkezésének harmadik ismertető jele pedig az, hogy egy új időszámítás kezdődik. Így volt ez Ézsaiás próféta korában is, hiszen a hazatérő nép az építkezések után egy új időt kezdett el számítani, a második templom korát. És így volt ez Krisztus első eljövetelekor is, az ószövetségi proféciák beteljesülésekor, és így lesz ez a második visszajövetel alkalmából is, az új ég és az új föld teremtésekor. Mi jelen helyzetben az első és a második advent közötti várakozás idejét éljük. János korában ez a várakozás nagyon sok mindenkit nyomasztott és megterhelt. Voltak az ő gyülekezetében olyanok, akik azt mondták, hogy Jézus Krisztus nagyon hamar vissza fog jönni, már az ő életükben is. De voltak olyanok is abban a gyülekezetben, akik azt mondták, hogy Jézus valamikor nagyon későn fog visszajönni. És voltak olyanok is, akik nem is hittek abban, hogy egyáltalán Jézus Krisztus vissza fog jönni ebbe a világba. És ebben a céltalanságban valahogy úgy elkényelmesedtek a hívek. Erről beszámol János a levele többi pontjában. Olyan kényelmesek lettek saját magukkal szemben is, és ezért hív János készenlétre, éber készenlétre, ahogy a próféta pedig útépítésre. Egy nagyon egyszerű példát szeretnék hozni erre. Biztos, hogy mi magunk is sokat utazunk, vagy sokat állunk sorban, boltban, a postán, vagy az orvosi rendelőben várunk a sorunkra. Egy valami közös ebben, hogy várakozni kell. És általában nem szeretünk várakozni. És hogyha ebben a várakozásban olyan percenként, fél percenként csak az óránkat nézzük, és azt figyeljük, hogy hogyan telik az idő, akkor az valami nagyon lassan fog telni, és gyötrelmessé válik a várakozás, és olyan, mintha sosem akarna vége lenni. Azonban pont ennek az aktív Krisztus várásnak a lényege az, hogy ne az időt nézzük, hanem cselekedjünk, mint ahogyan, ha viszünk magunkkal valami olvasnivalót, egy keresztrejtvényt, vagy bármit, már is tudjuk, hogy egy ilyen hétköznapi példában is egészen máshogy telik az idő. És így van ez a Krisztus várásunkkal is, máshogy telik az idő tartalmasan és áldottan, hogyha ráfigyelünk, és megmaradunk ő benne, hogy úgy várjuk őt, hogy foglalkozunk az igével, és napról napra ápoljuk a vele való kapcsolatunkat. Mert számunkra ez az adventi idő mindig ebben a kettősségben telik. Hogy egyrészt készülünk karácsony üzenetére, Jézus első eljövetele befogadásának az örömhírére, és nem csak ebben a négy hétben, hanem az életünk minden idejében készülünk az ő második eljövetelére is. Arra, hogy újra bejelenti igényét, és mindenki számára világossá válik az, hogy ő a király, aki uralkodni akar. Készüljünk erre nagy örömmel és aktívan, hiszen a keresztény ember olyan ember, aki mindig, minden nap a királyára vár. Úgy legyen. Amen.